Békességtessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulására emlékezünk. A mi helyzetünk ebben a pillanatban nem teszi lehetővé, hogy egy vonulással érkezzünk ide a templomba, de lehet, hogy sajátos üzenete is van ennek a számunkra, hiszen mindegyikünk az otthonából érkezett ide, és itt a templomban szeretnénk Jézus Krisztussal találkozni, és ennek a találkozásnak az élményével hazamenni, elvinni az otthoniaknak azt a jó hírt, ami elérkezett hozzánk Jézus jeruzsálemi bevonulásával. Többször fogjuk majd a húsvéti ünnepek alkalmával ezt az egyetlen szót ismételgetni is, énekelve és egyszerű szóval, Hozsanna, annyit jelent, áldott, aki az Úr nevében jön. Nem véletlenül énekeltek, akik Jeruzsálemben várták Jézust, Hozsanna Dávid fiának, áldott, aki az Úr nevében jön. Sajátos világban élünk, háborús világban élünk, és úgy tűnik, hogy a világ háborúskodni akar. És éppen ebben a világban érkezik, ebben az évben is el húsvét, érkezik el Jézus Krisztus, áldott, aki az Úr nevében jön, és békét hoz el a mi szívünkbe. Hozsanna, áldott. Gondoljunk arra, hogy minden élet virágvasárnap, minden élet, amely elérkezik erre a világra, és rácsodálkozik Isten szép teremtményére, akkor az újnak az öröme tölti el a lelkét. És minden emberi szív, Jeruzsálem is, minden megkeresztelt ember szívében bevonul Jézus Krisztus, és rajtunk múlik, hogy Jézus Krisztussal a kapcsolatunk hogyan mélyül, hogyan határozza meg a mi mindennapjainkat az a Jézus Krisztus, akit befogadtunk akkor, amikor megkeresztelkedtünk. Nem mindegy, hogy ez a találkozás hogy mutatkozik meg a mi egyéni életünkben, hogy tud megjelenni az emberi kapcsolatainkban ezen az idei virágvasárnapon. Engedjük be életünkbe Jézus Krisztust, és ne felejtsük el, Jézus Krisztus azért jött a világba, és azért jött el mindegyikünkhöz, mert szeret. Mert a megváltás Isten szeretetének a megjelenése ebben a világban, mégpedig Jézus Krisztus azzal mutatja meg a szeretetét, hogy isteni volta ellenére egyszerű emberi életet él, és ehhez az emberi élethez, mindegyikünk életéhez hozzá tartozik a szenvedés. A szenvedés emberi sors, Ezért tartozik Jézus Krisztus életéhez is a szenvedés, de a szenvedésnek önmagában nincs értelme. A szenvedésnek akkor van értelme, ha az életet fakaszt. És akikért szenvedni tudunk, akikért életünket kockáztatni tudjuk, akikért áldozatot tudunk hozni azzal, hogy szenvedünk egymásért, azoknak életet ajándékozunk. Erre gondoljunk most ezen a virágvasárnapon. Jézus azért vonul be a világba, azért vonul be külön-külön mindegyikünk életébe, mert bizonyítani akarja, hogy szeret bennünket. Bármibe kerüljön is ez a szeretet. Általában, ahogy mondtam, minden emberi élet virágvasárnappal kezdődik, és minden emberi szívben Jeruzsálem támad azáltal, hogy Jézus belép az életünkbe. Ne legyünk Jézusnak az árulói, ne legyünk egymás életének a megnehezítői, hanem valóban áldozatkészségünkkel, nagy lelkűségünkkel, szeretetünkkel mutassuk meg, hogy egymásért élünk. Ebben a szellemben kezdődjön el ez az idei nagy hét, és tapasztaljuk meg a szenvedésnek az erejét, a szenvedésnek életet hozó ajándékát. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, szenteld meg áldásoddal ezeket a virágzó ágakat, amelyeket a kezünkben tartunk, amelyek arról tesznek tanúságot, hogy az élet megújulhat, hiszen minden virág ígéret, minden virág az életnek az ígérete, és azért szenteljük meg ezeket a virágzó ágakat, hogy az életünkben az élet legyen hatalmas, az az élet, amely másoknak életet ajándékoz nagy lelkűen. És így tartozunk egymással össze. Mi, akik most örvendezve lépünk Krisztus király nyomába, ő általa egykor az örök Jeruzsálembe is eljussunk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kedves testvérek, ezen a virágvasárnapi ünneplésen két evangéliumot olvasunk. Az első evangélium most szól a kedves testvérekhez. Jézus jeruzsálemi bevonulását idézi, örömöt. De nagyon jól tudjuk azt, hogy az öröm olyan ajándék, amely könnyen eltűnhet az életünkből, és sajnos be kell látnunk, hogy a megpróbáltatások sokkal súlyosabban érintenek bennünket, mint az örömnek a percei. Ma ez az evangélium az emberek örömét hozza ide közénk, aztán majd a passiót, Jézus szenvedés történetét, amikor meghallgatjuk, akkor elgondolkodunk azon, hogy milyen sorsa van Jézusnak ebben a világban, aki örömünk oka. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor már Jeruzsálem közelében jártak, és odaértek Betfagéhoz, az olajfák hegyén, Jézus előre küldött két tanítványt, azt mondta nekik, menjetek be az előttetek lévő faluba, mindjárt találni fogtok egy szamarat megkötve, és vele egy csikót, oldjátok el, és vezessétek ide, hozzám. Ha pedig valaki szólna valamit, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége, és azonnal el fogja engedni. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az ige, amit a próféta mondott, mondjátok Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szelídő és szamár háton ül, szamár csikón, teherhordó állatfián. A tanítványok elmentek és megtették, amit Jézus parancsolt nekik. Oda vezették a szamarat és a csikót, rájuk tették ruháikat, ő pedig felült rá. A hatalmas tömeg pedig leterítette ruháit az útra, mások meg ákakat vagdostak a fákról, és az útra szórták. A tömeg, amely előtte ment, és akik követték, így kiáltoztak, Hozsanna Dávid fiának, áldott, aki az Úr nevében jön, Hozsanna a magasságban. Amikor bement Jeruzsálembe, az egész város megmozdult, azt kérdezték, kicsoda ez? A tömeg így felelt, Jézus, a próféta a galileai Názáretből. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, most a passiót, Urunk Jézus Krisztus szenvedés történetét hallgatjuk, azért, mert a test fáradékony, a lelkünk is erőtlen tud lenni, azért, hogy az üzenet eljusson a szívünkig, maradjunk ülve, és tárjuk ki a szívünket, hogy az üzenet mozdítsa az életünket, és induljunk az élet útján.
A mi Urunk Jézus Krisztusként szenvedése, Szent Máté evangélista írása szerint.
Abban az időben a 12 közül az egyik, a karióti Júdás elment a főpapokhoz, és ezt kérdezte tőlük.
Mit adtok nekem, ha kedetekre adom őt?
Azok 30 ezüstöt ígértek neki. Attól kezdve már csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa neki. A kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz.
Hogyan akarod, hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát?
Ő így felelt.
Menjetek be a városba egy bizonyos emberhez, és mondjátok meg neki, hogy a mester üzeni. Közel az időm, és nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.
A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették számára a húsvéti vacsorát. Amikor beesteledett, asztalhoz ült a 12 tanítvánnyal. Vacsora közben megszólalt.
Bizony mondom nektek, egyiktek elárul.
Erre igen elszomorodtak, és sorra kérdezték.
Csak nem én vagyok az, Uram.
Így válaszolt.
Aki velem egyszerre nyúl a tálba, az árul el engem.
Az ember fia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak az embernek, aki az ember fiát elárulja.
Jobb lett volna neki, ha meg sem születik.
Erre Júdás, az árulója is megkérdezte.
Csak nem én vagyok az, mester.
Ő így felelt.
Magad mondtad.
Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta a tanítványainak ezekkel a szavakkal.
Vegyétek és egyétek, ez az én testem.
Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik.
Igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Mondom nektek, mostantól nem iszom a szőlő terméséből, mindaddig, amíg majd az újat nem iszom veletek atyám országában.
Azután elénekelték a zsoltárt, és kimentek az olajfák hegyére. Amikor odaértek, Jézus így szólt.
Ma éjszaka ti mindannyian megbotránkoztok bennem, hiszen megírták, megverem a pásztort, és szétszélednek a nyáj juhai. De föltámadásom után majd előttetek megyek Galileába.
Péter fogadkozott.
Ha mindnyájan megbotránkoznak is benned, én nem botránkozom meg soha.
Jézus csak ennyit mondott.
Bizony mondom neked, még az éjjel, mielőtt a kakas szól, háromszor tagadsz meg engem.
Péter erősködött.
Még ha meg is kellene halnom veled, akkor sem tagadlak meg.
Ugyanígy fogadkozott a többi tanítvány is. Közben Jézus odaért velük a Getszemáni nevű majorba. Így szólt tanítványaihoz.
Üljetek le itt, én arrébb megyek, és imádkozom.
Csak Pétert és Zebedeus két fiát vitte magával. Egyszerre szomorúság fogta el, és gyötrődni kezdett. Ezt mondta nekik.
Halálosan szomorú az én lelkem. Maradjatok itt, és virrasszatok velem.
Aztán kissé távolabb ment tőlük, arccal a földre borult, és így imádkozott.
Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te.
Azután visszament tanítványaihoz, de alva találta őket. Szemére vetette Péternek.
Még egy órát sem tudtok velem virasztani. Virasszatok és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. A lélek ugyan készséges, A test azonban erőtlen.
Azután másodszor is elment, és így imádkozott.
Atyám, ha nem múlhat el ez a kehely anélkül, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod.
Amikor visszatért, ismét alva találta őket. A szemük ugyanis nagyon elnehezedett. Erre otthagyta őket, újra elment, és harmadszor is ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Aztán visszament tanítványaihoz, és így szólt.
Aludjatok csak, és pihenjetek. Íme elérkezett az óra, amikor az ember fiát a bűnösök kezére adják. Keljetek föl, menjünk. Nézzétek, itt jön, aki elárul engem.
Még beszélt, amikor odaért Júdás egy a 12 közül, s vele a főpapoktól és a nép véneitől egy kardokkal és dorongokkal felszerelt csapat. Az áruló jelben egyezett meg velük.
Akit megcsókolok, ő az. Fogjátok el!
Azzal mindjárt Jézushoz lépett, és így szólt.
Üdvözlégy, mester!
Aztán megcsókolta. Jézus megkérdezte.
Barátom, miért jöttél?
Erre körülfogták Jézust, kezet emeltek rá, és fogjul ejtették. Jézus kísérői közül az egyik kardjához kapott, kirántotta, a főpap szolgájára sújtott, és levágta a fülét. Jézus rászólt.
Tedd vissza hüvelyébe kardodat, aki kardot ragad, az kard által vész el. Vagy azt hiszed, hogy nem kérhetném atyámat, s nem küldelene segítségemre akár 12 légió angyalnál is többet. De akkor hogyan teljesednék be az írás, amely szerint ennek így kell történnie?
Abban az órában így szólt Jézus a csapathoz.
Mint valami rabló ellen úgy vonultatok ki kardokkal és dorongokkal, hogy elfogjatok. Naponta ott voltam a templomban és tanítottam, mégsem fogtatok el. Ez mind azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai.
Erre a tanítványok mind otthagyták őt és elmenekültek. Akik elfogták Jézus, Kaifás főpap elé hurcolták. Ott már együtt voltak az írástudók és a nép vénei. Közben Péter messziről követte őt, egészen a főpap udvaráig. Bement és leült a szolgák közé, hogy lássa, mi lesz a dolog vége. A főpapok és az egész főtanács hamis bizonyítékokat kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák őt, de nem találtak, bár sok hamis tanú jelentkezett. Végül előlépett kettő, és így vádaskodott.
Ez azt mondta, le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap múlva újra fel tudom építeni.
A főpap erre felállt, és megkérdezte.
Nem felel semmit a sem arra, amivel ezek vádolnak?
Jézus azonban hallgatott. A főpap folytatta.
Esküvel kényszerítlek az élő Istenre. Mondd meg, te vagy-e a Messiás, az Isten fia?
Jézus ezt válaszolta neki.
Magad mondtad, de mondom nektek, mostantól látni fogjátok az emberfiát, amint a hatalmas Isten jobbján ül, és amint majd eljön az ég felhőin.
A főpap erre megszaggatta ruháját, és felkiáltott.
Káromkodott, mi szükségünk van még tanukra? Magatok is hallottátok a káromkodást. Hogyan ítéltek?
Azok ezt kiabálták.
méltó a halálra.
Aztán szembe köbdösték és ököllel verték, mások arcul ütötték és közben kérdezgették.
Talált ki, Messiás, ki ütött meg téged?
Eközben Péter kint ült az udvaron. Oda ment hozzá egy szolgáló, és megszólította.
Te is a galileai Jézussal voltál.
De ő mindnyájuk hallatára tagadta.
Nem értem, mit beszélsz.
Amikor kifelé tartott a kapun, egy másik szolgáló is észrevette, és így szólt az ott lévőkhöz.
Ez is a názáreti Jézussal.
Erre ő ismét tagadni kezdte, most már esküvel.
Nem ismerem ezt az embert.
Röviddel ezután az ott állók körülfogták Pétert, és bizonygatták.
De bizony közéjük tartozol te is, hiszen beszéded is elárul.
Erre már esküdözni és átkozódni kezdett.
Nem ismerem azt az embert.
Azon nyomban megszólalt a kakas. Péternek ekkor eszébe jutottak Jézus szavai, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem. Kiment és keserves sírásra fakadt. Amikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei tanácsot tartottak, és elhatározták, hogy halálra adják. Megkötözték, elvezették és átadták Pilátus helytartónak. Júdás, az áruló, látta, hogy elítélték, megbánta tettét és visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek. Ezt mondta nekik.
Védkeztem, elárultam az igaz vért.
Azok így szóltak.
Mi közünk hozzá a te dolgod?
Ő erre az ezüstöket elszórta a templomban, aztán elment és felakasztotta magát. A főpapok fölszedték a pénzt, de úgy vélték.
Nem szabad a templom kincstárába tenni, mert vérdíjjal.
Tanácsot tartottak, és megvették rajta a fazekas telkét az idegenek számára temetőnek. Ezért hívják azt a telket ma is vérmezőnek. Így beteljesedett, amit Jeremiás próféta jövendőlt, fogták a 30 ezüstöt, a felbecsültnek árát, akit Izrael fiai ennyire becsültek, és odaadták a fazekas telkéért, amint az Úr megparancsolta nekem. Közben Jézust a helytartó elé állították. A helytartó megkérdezte tőle.
Te vagy a zsidók királya?
Jézus ezt felelte.
Magad mondod.
A főpapok és a vének vádjaira azonban nem felelt semmit. Erre Pilátus így szólt hozzá.
Nem hallod, mi mindennel vádolnak?
De ő egyetlen vádjukra sem felelt. Ezen a helytartó igen meglepődött. Szokásban volt, hogy az ünnep alkalmával a helytartó szabadon bocsát egy rabot a nép kívánsága szerint. Volt akkor egy hírhet rabjuk, Barabásnak hívták. Pilátus megkérdezte.
Mit akartok? Melyiket bocsássam el a kettő közül? Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak?
Tudta ugyanis, hogy csak irigységből adták kezére. Míg ott ült ítélő székében, a felesége üzenetet küldött neki.
Ne legyen között annak az igaznak dolgához. Az éjjel álmokban sokat szenvedtem, miattam.
A főpapok és a vének felbújtották a népet, hogy Barabást kérjék, Jézus pedig veszítsék el. Amikor tehát a helytartó föltette a kérdést, mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül, ők ezt kiáltották.
Barabást!
Pilátus tovább kérdezte.
Hát mit tegyek Jézussal, akit Krisztusnak mondanak?
Mind ezt kiabálták.
keresztre vele.
Ő újra megkérdezte.
De hát mi rosszat tett?
Erre azok még hangosabban kiáltozták.
Keresztre vele!
Pilátus látta, hogy semmire sem megy velük, sőt, csak fokozódik a zajongás. Vizet hozatott, és a nép szeme láttára megmosta kezét ezekkel a szavakkal.
Én ártatlan vagyok ennek az igaznak véreuntásában. Ti lássátok!
Erre az egész nép így kiáltott.
Az ő vére mi rajtunk és gyermekeinken.
Ekkor szabadon bocsátotta Barrabás, Jézus pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre. A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és köréje gyűjtötték az egész helyőrséget. Levetkőztették, bíbor színű köntöst adtak rá. Tövisből koszorút fontak, fejére tették, jobb kezébe pedig nátszálat adtak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták.
Üdvözlégy, zsidók királya!
Közben leköbdösték, fogták a nádat és a fejét verték vele. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a palástot, és ráadták saját ruháját. Azután elvezették, hogy keresztre feszítsék. Amint kifelé vonultak, találkoztak egy Simon nevű cirenei emberrel. Őt kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Végül odaértek arra a helyre, amelynek Golgota, vagyis koponyák helye volt a neve. Itt epével kevert bort adtak neki inni, de amikor megízlelte, nem akarta meginni. Aztán keresztre feszítették, és sorsot vetve megosztották ruháin, majd leheveredtek és őrizték. Feje fölé táblát tettek, amelyre elítélése okát írták, ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt két gonosztevőt is keresztre feszítettek, az egyiket jobbról, a másikat balról. Az arra menők káromolták, s fejüket csóválva mondogatták.
Te, aki lerontod a templomot, és harmadnapra fölépíted azt, szabadítsd meg magadat. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről.
Ugyanígy gúnyolódtak az írástudókkal és a vénekkel együtt a főpapok is.
Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le a keresztről, s akkor hiszünk neki. Az Istenben bízott, mentse meg őt, ha akarja, hisz azt mondta, Isten fia vagyok.
Ugyanígy gyalázták vele együtt a megfeszített gonosztevőt is. A hatodik órától a kilencedik óráig sötétség borult az egész földre. Kilenc óra tájban Jézus hangosan felkiáltott.
Éli! Éli! Lamma szabaktán! Én Istenem! Én Istenem! Miért hagytál el engem?
Ezt halván az ott állók közül néhányan megjegyezték.
Ez élést hívja.
Egyikük rögtön odaszaladt, fogott egy ecetbe mártott szivacsot, rátűzte egy nátszára, és inni adott neki. A többiek azonban ezt mondták.
Hallássuk, eljön-e illés, hogy megszabadítsa.
Jézus pedig még egyszer hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. Erre a templom függönye ketté hasadt felülről egészen az aljáig. A föld megrendült, a sziklák megrepettek. Sírok nyíltak meg, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Feltámadása után előjöttek a sírokból, bementek a szent városba, és többeknek megjelentek. A százados és a többiek is, akik Jézust őrizték, a földrengés és a történtek láttára igen megijedtek, és így szóltak.
Ez valóban Isten fia volt.
Messziről több asszony figyelte, mi történik. Olyanok, akik Galileától kezdve követték őt, és szolgáltak neki. Köztük volt Mária Magdolna, azután Mária, Jakab és József anyja, és Zebedeus fiainak az anyja. Amikor beesteledett, jött egy József nevű arimateai gazdag ember, aki maga is Jézus tanítványa volt. Bement Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét. Pilátus elrendelte, hogy adják ki neki. József levette a testet, tiszta gyorcsba göngyölte, és sziklába vájt új sírboltjába helyezte. A sír bejáratához nagykövet hengerített, és elment. Mária Magdolna és a másik Mária ott maradtak, leültek a sírra a szemben. Másnap a készület napjának elmúltával a főpapok és az írástudók egybegyűltek Pilátusnál, és figyelmeztették.
Uram, emlékszünk rá, hogy ez a csaló még életében azt állította, harmadnapra feltámadott. Rendeld hát el, hogy harmadnapig őrizzék a sírt, nehogy oda menjenek tanítványai és ellopják, aztán híreszteljék a nép között, feltámadt a halálból. Ez a csalás rosszabb lenne az előzőnél.
Pilátus azonban csak ennyit mondott.
Van őrségetek, őrizzétek ti, ahogy tudjátok.
Erre elment, lepecsételték a követ, és őrséget állítottak a sírbolt elé. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Kedves testvérek, sajátos üzenete van ebben az esztendőben, ennek a nagy hétnek, ennek a nagy csütörtöknek, nagy pénteknek, nagy szombatnak, húsvétnak. Valaki azt írta le, hogy az Isten ellenes hatalmak az ideális társadalmat következő feltételekkel képzelik el. Mi kell hozzá? Erő, fegyver, hadsereg. Ebben az idei esztendőben a húsvét a szívünket érinti. Talán jobban, mint bármikor az életünk során, bár a 20. században sokan ma élők közül is átéltek két világháborút, forradalmakat. Az üzenet Jézus Krisztus szenvedésével, halálával és föltámadásával váltotta meg a világot, és ezzel fölkínálja a lehetőséget a világ számára egy jobb világ eljötte érdekében. A szenvedés és halál emberi sors. A feltámadás isteni ajándék. és a világ isteni ajándékra áhítozik. A szenvedés, emberi sors, magát kereső ember világa. A halál, emberi sors, aki megszületett, meg fog halni. Vége mindennek. Elfelejtenek mindent és mindenkit. De mi van akkor, ha az isteni ajándék megérinti a szívünket? Hiszen a szenvedés, a halál életellenes. A maga világát építő érdekeinek a kiszolgálását jelentő világ. A feltámadás ebből a szenvedésből és ebből a halálból hív ki bennünket új élet, húsvéti élet, a feltámadás világa, amikor az ember nem magának és nem magáért él, hanem Isten segítségével az életet szolgálja. Jézus példájára, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. A húsvéti világ, a húsvéti élet egymás életének a létben tartása, egymás életének a szolgálata, egymás életének az öröme és boldogsága. Ezen az idei húsvéton szembesülünk az Isten nélküli világ mindennapjaival. Várjuk a csodát, a letéteményesei, a hívő emberek, akik új életet élnek. A szenvedésből, halálból föltámadott életet. Egymás szolgálatában. Várjuk a húsvétot, az új életet, a világ megújulását, a világ jövőben történő kiteljesedését. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Könyörögjünk. Mennyei eledellel tápláltál minket, Urunk, Istenünk. Könyörögve kérünk, hogy akik szent fiat halálából már biztosan remélhetjük azt, amiben hiszünk, feltámadásának erejében eljuthassunk oda, ahová törekszünk. Kérünk, Urunk Istenünk, tekints a te családodra, melyért a mi Urunk Jézus Krisztus a bűnösök kezére adta magát és vállalta a kereszt halál gyötrelmét, aki veled él és uralkodik, mind örökkön örökké. Kedves testvérek, elkezdtük a Szent Nagy Hétnek életünk szempontjából, életünk értelmét keresve ezt a nagyon-nagyon fontos hetet. Sajnos nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat helyzete kicsit kérdéses az időpontot illetően, mert úgy tűnik, hogy a német közösség az egy-egy szentmisét 3 órában mér, mert a fölkészülés meg a utána való ünnepség az ennyit vesz igénybe. Próbálunk egyezkedni a hét folyamán, azért látni fogjuk, hogy nagy csütörtökön, nagy pénteken, nagy szombaton mikor lehet az ünneplésünk. Remélem, hogy mindenkihez el fog jutni a pontos időpont. Nem tudok sajnos biztosabbat mondani, csak ilyen bizonytalanság van most a szívemben. Nagyjából kialakultak a szempontjaink, de nem szeretnék tévedést előidézni. Remélem, hogy eljut mindenkihez, aki velünk itt, mint közösség, együtt szeretne ünnepelni, az itt lehessen. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, menjetek békében!